Amin emlékezete. Akkoriban minden rosszul ment nálunk. A heremagomat embereim hagyták megfülledni, és a magtáram éjjel kigyulladt ettől. A biztosító nem akart fizetni érte, mondván, hogy a szokásos elővigyázati intézkedéseket elmulasztottuk. Igaza is volt a biztosítónak. Hanyagul ment nálam a gazdaság. Nem volt kedvem hozzá. Meguntam. Vágytam el hazulról. Isten tudja hova. Talán a délvidékre. A biztosítónál persze nagyon kardoskodtam azért, hogy minden óvintézkedés kellő időben megtörtént. A kasznáromat pedig behívattam az irodába, s azt mondtam néki. Most aztán kuss, ha jót akar nagy úr. Tisztelt nagy Ferenc úr, adtam értésére, belenézvén a szemeibe. Elbocsátás nincs. Mindenki marad a helyén, mivel hogy maguk mindent jól megcsináltak, az anyjuk istenit. A magot megforgatták, úgy, ahogy kell idején, igaz-e nagy úr? Megértettük egymást? Persze torkomig forrott már az epe. Ugyanez a dög hagyta megzsizsikesedni nemrég tavalyi lencsémet is, s még mindig nem dobhattam ki. Most meg éppen nem, különben ellenem val, s megmondja az igazat, azt, hogy én még hanyagabb voltam, mint ők. Egy szóval, a lencsém megzsizsikesedett, a magtáram kigyúlt, ám mindez kicsiség volt szívemnek, ahhoz a csapáshoz képest, ami néhány hónap múlva ezután érte. Majd megbolondultam belé. Hadd mondom el ezt is. Volt egy csikóm, remek fajállat, tiszta szénfekete, tüzes, karcsú, amilyet csak álmodni lehet. Nálam termett. Az anyját kicsit drágán vettem, igaz, na de a csikajával szépen kárpótolt. Bábolnám fedeztettem félangol minnel. Egy szóval meglett a csikó, finom, szép kis állat. Erre aztán nagyon akartam vigyázni. Ez az állat volt legfőbb örömöm. Ki is adtam a parancsot, hogy úgy vigyázzanak rá, mint a szemük virágára. Csak hogy anyag voltam én még ebben is, sajnos. Kezdtük befogni. Egy kora tavaszi nap kiadom a parancsot, fogják be egy bizonyos Csillag nevű másik fekete mellé, s hajtsanak ki vele a határba. Mondom a kocsisnak, egy pillanatra nem állsz meg vele, vagy ha megállsz, nem szállasz le a kocsiról, és vigyázol, hogy meg ne hűljön. Itatni meg éppen nem itatsz, mondtam néki, s amit még kell. Persze nem minden jut az ember eszébe előre. Mindent megígért a bitang, s azzal elindultak. Persze nem lett volna szabad rábíznom ezt a drága állatot. Utánuk nézek, Szikrának hívták a lovat. Szikra jól húz, csak túl nagyokat iramodik a kocsival. Utánuk kiáltok. Fogd vissza, kiáltom. Utánuk szaladok. Te marha, mondom a kocsisnak. Nem tudsz egy lovat visszafogni? Kihajol a feleségem is az ablakból. Ő is nagyon szerette ezt a csikót. Amilyen a gazda, olyan a cseléd, mondja nekem szelíden, mikor már elmentek. És azzal nevet egyet, s szokása szerint bíráló és bajós hatalomként rögtön visszavonul, nehogy felelhessek neki. Mentem az irodába, ott elmerültem valami munkába. Pestről is telefonált a zsidóm, egy szóval sok dolgom volt, nem értem én rá a bajaimmal bíbelődni, csak hogy nem vártak azok rám. Rám zuhantak újra, teljes erővel. Másfél-két óra múlva hallom a kocsit. Kinézek az ablakon. Nagy ívben kanyarodik be a gazdasági udvar felé. Látom, a Szikra ódalog, mintha hasát fájdítaná. Na, jól nézünk ki. Rohanok ki. Állj meg, kiáltom. Mi van ebben a lóval? Hogy semmi. Mi volna? Megáll, leszáll a kocsiról. Szikra kicsit reszket, a bőre hideg, nyírkos, az orcimpája remeg, s az egyik hátsó lábát felfele melinti a hasa felé. Mit csináltál vele? Kérdezem a fiútól. Hogy ő semmit. Mit csináltál? Kiáltok rá, s előlegül mindjárt egy hatalmas pofont is adok neki. Amire fogta magát, elment. Biztosan az anyjához ment el panaszkodni. Nagy bestia, nagy intrikus volt ugyanis az öregasszony a faluban. Szó, ami szó, estére Szikra nagyon beteg lett. Forró, reszket, a nyelvét kidugdossa. Megmérem a lázát, 42 fok. Vallatom a fiút, mintha kutyaszorítóban fognám, úgy vallatom. Odaállítom egy kerítés mellé, szemek közé nézek, úgy vallatom. Végre kinyögi, hogy leszállt, igen. Bement egy répatáblára, igen, mert ott volt egy ismerőse. És mikor visszajött, látta, hogy a Szikra a répaföld széléről egy tavalyi fagyott répalevelet bekanyarint a levelével. Na, jól vagyunk. Nem bántottam a fiút ezután. Hadd menjen. Még jobban is szeretem, ha ilyenkor elmennek előlem. Ne lássak senkit, nehogy agyonüthessek valakit. Az állatorvost is legszívesebben gallériánál fogva dobtam volna ki az istállóból. Ott állt, tehetetlenül, hülyén. Kólika, mondta bólogatva. Mit csináljak ezzel a bölcs szóval? Na, ennél többet tudunk mi. Némán ugrottak parancsomra az emberek. Ki ecetért szaladt, ki borszeszért. Az egész gazdaságban persze talpon volt minden. Nem aludt senki. Adtunk neki keserű sót, bort, bedörgöltük borszesszel, csutakoltuk ecettel, csak úgy gőzölgött az állat háta tőle. Előszedtük persze az általános nagyorvosszert, a kvízda fluoridot is, akárhogy fanyalgott is az állatorvos úr. S utána a borogatást rá az egész testére, de ezt már nem tűrte. Az állat vonaglott a fájdalomtól. Úgy látszik, nem bírta már el a borogatást, bőrgyulladást kaphatott a sok eszenciától. Le kellett hát venni róla. Szó, ami szó, mint hiába volt minden erőfeszítésünk. Egy óratájban éjjel szikra kinyújtotta mind a négy lábát hosszában, s a hasára feküdt. Vége van, mondta bölcsen az állatorvos. Akkor még egy ötletem támadt. Hamar szaladtam az irodába. Ott őrzöm ugyanis zár alatt a drága italokat. Kivettem egy nagy üveg kurvoáziét, felbontottam, s felemeltetvén az állat fejét, az üveget beletoltam a szájába. Beleöntöttem az egészet. S szikra csodák csodájára elfogadta. Lassú kortyokban leitta az egész 7 deci konyakot, s mikor elkészült vele, rám nézett. Ezt a pillantást sem fogom elfelejteni az életben. Volt abban valami emberi, egy lélek komoly pillantása volt. Azt fejezte ki, köszönöm gazdám, jót tett, jobban vagyok. Megvallom, akkor félrefordultam, és egy pillanatig sírtam is. Utána pedig szikra fejét is lefektette hosszában a padlóra. Nagyon kinyújtotta maga elé, és csendesen kimúlt. Azért mondom el mindezt, hogy megértsék lélekállapotomat, amellyel Pestre mentem. Nagyon fájlaltam én ezt a csikót. Pontban a szikra halála utáni nap reggelén kaptam aztán a távirati értesítést, hogy a biztosító mégiscsak fizet. Káromkodtam egyet, s megmondtam magyarán, hogy mit csináljon most már a kártérítéssel. Délután pedig összeszedtem, ami pénzem otthon található volt, vagyis nagy pénzt tettem a tárcámba, s azzal a szóval, hogy nem fogok kártyázni, de azzal a titkos elhatározással, hogy igenis fogok, befogadtam, s mentem az állomásra, Pest felé. A feleségem meg se kérdezte tőlem, miért megyek. A tornácon ült legkisebb fiammal, s azt becézte. A lábait csókolgatta a kicsinek, miközben ezt a versikét mondogatta neki, túláradó anyai szeretettel. A Máré, kié vagy? Az anyádé. Meg kell itt jegyeznem, hogy legkisebb fiam, feleségem akaratos szeszélye folytán kapta már a nevét is. Ő ehhez a fura névhez ragaszkodott, és az ember egy gyerekágyos, lázas asszonnyal nem akar vitatkozni. Láza is volt ugyanis e szülése után. Mikor megkereszteltük a fiút, fel kellett mutatnunk még a keresztlevelét is. Az ágyába kellett odavinnünk, annyira ragaszkodott a találmányához. Így lett Amádé a legkisebb fiamból, és azóta sokszor kellett hallanom Edalocskát is. Amádé, kié vagy, az anyádé. Mintha csak is Edalocska kedvéért adta volna neki a nevet. Tény, hogy sok mindent tudott ő 3 kis sorban kifejezni. Sok mindent jelentett nála ez a szó. Elég ismertem már őt akkor is ahhoz, hogy ezt tudjam. Jelentette pedig, hogy csak áldozatnak tekinti ő tőlem való anyaságát, s hogy kizárólag a magáénak tekinti, vagyis eltulajdonítja a gyermekeimet, s még sok minden egyebet jelentett. Szokta is volt félig tréfás figyelmeztetésképp mondani nekem, ha csak hozzájuk nyúltam is. Vigyázat, magántulajdon! Féltette őket tőlem, a durvaságomtól. Sose mondta ugyan, hogy durvának tart. Árvalány volt, mikor elvettem. A rokonainál nevelkedett, s hozzászokott a hallgatáshoz, illetve, hogy egy szóval, kis versikékkel sok mindent kifejezzen, s hogy környezete aztán ezeken törje a fejét. Egy szóval, keserűbb volt már nálunk az élet a kelleténél. Olyan volt, mint az állott tea. S mit tesz az ember ilyenkor? A vonaton egész úton valami édes és szép nők felől akartam volna ábrándozni. Olyanokról, amilyenek talán a török mennyország hölgyei, hogy csupa szépséggé varázsolják az ott létet. És miután azok közül, akiket érett fejjel ismertem meg, egy sem volt olyan, visszatértem hát a múltba, az édes múltba, ifjúságom dicsfényes ködeibe. Abban a fényben még a cigánylány is jobban mutatott, mint egy mai grófné. Szinte mind tündérnek tetszett. Töprengtem rajta, mit is akart egyik vagy másik egy-egy bűvös szavával kifejezni. Te még nem is tudod, én hogy tudok szeretni, mondta egyikük, s másnapot hagyott. Ó, bár szerelmes volna belém, mondta egy másik, s lesütötte szép szemeit. Ezt viszont másnap én hagytam ott, a szegényt. Mind a kettő fájt most, hogy ott hagytam, hogy ott hagytak. Ó, miért is nem ittam szédületig az élet borából, utolsó cseppig hajtva fel mindenkor a pohárt. Hogy kívántam most vissza mind a kettőt? Mit tegyek, hajszoljam fel őket Budapesten? Ag, szegény nőket találhatnék valami sparhertek mellett esetleg. Visszatérni sehova se szabad, ezt már megtanultam. Minden fájt. Például az is, hogy hiába voltam én hű a házasságomban, hiszen nem tökéletesen az. Elég hű már ahhoz képest, ami férfitól telik. Komoly nagy ügyeim nem voltak, s mégis, micsoda szigorú pillantásokban volt részem mindig, mikor így Pestről hazajöttem. Szép az élet odafönn, szokta volt feleségem tudakolni, s még nevetett is, azzal a hideg, világos, csakis önmagának szóló nevetéssel, amellyel mindig kihozott a sodromból, hogy már-már azon törtem a fejem, hogy egy nap magunkra döntöm a házat, ha még egyszer így nevet. Az emberek hiába élnek együtt, ezer évet akár, mégsem ismerik egymást. Miért nem duhajkodtam akkor kedvem szerint, igazán? Kérdezem most magamtól. Ha már úgyis azt hiszik rólam, hogy hímpellér vagyok, s kitehetem a lelkemet, akkor is. Fáj az, ha igazságtalanok az emberrel, mikor még mindig azt vetik eléje, ami volt, holott már régen nem az, sajnos, ami volt. Bús és zavart voltam, s ilyenkor jó a kártya. Valósággal feléleszti az embert. Egy új életre, s olyanra, amelyben mindennek értelme van. Egy új értelme, igaz, de értelme legalább. A vonatról a klubba mentem egyenest, s ott maradtam aznap éjszaka, s másnap egész nap. Rögtön bementem a kártyaszobába. Körülnéztem, s mindjárt ott is ragadtam. Este 11-től másnap déli 1 óráig kártyáztam. Régi patrónusom, Feri, a klub főkomornyikja nyitott nekem akkor délelőtt egy hajókabinszerű helyiséget. Ott aludtam, mert még ahhoz is fáradt voltam a kártya után, hogy szállodába menjek. De rossz kedvű is voltam nagyon. Már aznap éjjel is sokat vesztettem. Feri mialatt szolgálatomra állt a hajókabinban, lehúzta a cipőmet rólam, megmasszírozott. Tanácsokat is adott a kártyát illetőleg. Az újabb évtizedekben szerzett tapasztalatai alapján. Láttam, hogy nagyságod mit művel, mondta. Egy pillantás nekem elég. Nem szabad akaratosnak lenni, nagyságod. Az hiba. Hajlékonynak tessék lenni. Ne azt várja, hogy a kártya igazodjék nagyságodhoz. Nagyságod lesse ki, hogy milyen a kártya járása. Igaza van, Feri, mondtam néki, s szavai valósággal kinyilatkoztatásként hatottak rám. Van az úgy, hogy olykor a más szájából hallunk olyasmit, amit már sokszor átgondoltunk magunk is, szinte megijeszt. Mert ami igaz, az igaz. Erőszakos voltam én ma éjszaka, tűnődtem el a hallottak felett. Az anyád istenit, vagy kijössz, vagy nem, szólottam a kártyához, s csak azért is megraktam, mikor pedig egyres mindenféle jellel mindig figyelmeztetett, hogy nem akar kijönni. Jól van, Feri, mondtam neki. Ha ma éjjel nyerek, megkapja ezt az óraláncot. Túlságosan rajta felejtette ugyanis a szemét az óraláncomon, úgy látszik tetszett néki. Feri szerényen mosolygott. Én adattam magamnak még valami frissítőt, s azzal elaludtam. Nem tudom, más is úgy van-e velem. Én néha ilyenkor, ha nagy kártyázásra készülődöm, már néhány órai alvás után is, mintha újjá születtem volna, olyan friss vagyok. Nem érzek én olyankor semmi kint. Így volt ez akkor is. A kezdődő sötétséggel keltem fel 5 óra felé délután. Megfürödtem, behívattam a Bordét a fürdőbe, az remekül megborot vált, nem úgy, mint az inasom. Megittam csészéből egy remek levest, megettem vagy egy tucat őszi barackot, és mint akinek e világon semmi baja gondja, oly kivasaltan és nyugodtan ültem le este 6:30-kor a kártya mellé. Volt pénzem bőven, a zsidóm is hozott külön, ezen felül pedig elhozhattam vele azt a pénzt is, amit a biztosító fizetett. Efelől táviratilag intézkedtem nála, még az éjszaka folyamán. Lesz, ami lesz. Ha nyerek, megveszem magamnak vagy a feleségemnek, mondjuk szikra helyett, a világ legszebb csikaját. Ha pedig vesztek megint, na, majd meglátjuk ezt akkor, gondoltam magamban. Ugyanaz volt a partnerem, aki előző éjszaka. Egy kissé rőtes hajú, nagyon elegáns, nagyon ifjú katonatiszt. Még fűző is volt rajta, erre ma is emlékszem, s a kézelőgombjai brilliantokkal kirakva. Főrangú ember, még tejfeles szájú szegény, és ennél fogva rendkívül korrekt, túlontúl hidegvérű a kártyában. Pontosan ott volt 6:30-ra, mert úgy beszéltük meg, hogy akkor folytatjuk, akkor ad revansot. 21-eztünk megint, mint a kocsisok. No, Bandika, mondtam én neki, oszd ki, élet vagy halál ma este. Némán bólintott rá a fiú, egyetértése jeléül, melegen szívesen nézve a szemeimbe. Vesztettem. A tisztecske pedig, bárhogy akart is uralkodni magán, lassacskán kipirult a láztól, vagy az örömtől. Én viszont, aki nem is akartam uralkodni magamon, csúnyán káromkodtam, egyre vadabb lettem. Megint beleestem ugyanis a konokságba. S ezt éreztem én, és mégse tudtam változtatni rajta. Estet 10 óra felé aztán nem éppen épületes szavak közt odavágtam neki a kártyát, majdnem az arcába. Erre elkomorodott kissé, a homlokát is összeráncolta, de aztán mégiscsak elmosolyodott. Jó lelkű fiú volt, fölmarkolt egy csomó bankjegyet az asztalról, s a levegőbe tartva belenézett a szemeimbe. Nincs szükség egy kicsire, bácsi? Kérdezte tőlem. Szívesen, szívecském, mondotta. Nem, nem, Bandikám, feleltem én neki, és megöleltem őt. Nem a halál ez, Bandikám, súgtam a fülébe. Csak tréfáltam. Bandi gyerek, merde, mondtam neki magyarul, könnyedén. Van, van, bőven van pénz, hazudtam oda neki, és szememe hazugság közben biztosan nagyon elborult. Ettem is valami keveset, aztán azon gondolkoztam, hogy mit csináljak most. Persze, hogy a halál feketesége úszkált megint a szemeim előtt. Hazamenjek gyébe. A feleségem színe elé nem kerülök így többé, határoztam el. S vissza abba a tetves gazdaságba is, ahol minden megzsizsikesedik. Viszont mi dolgom van Pesten, akár csak egy napig is? Semmi. A tárcámban még 7000 pengő volt. A zsidómé az is, a zsidó melőlege volt. Most majd eladhatok néki valamit. Lábon álló termést. Még ki nem hízott ökröket, potomáron. Nem bírom én ezt így tovább. 14 000-et, a meglevőnek pontosan kétszeresét elkártyáztam tehát. Hát kódorogjunk megint egy kicsit, gondoltam magamban. Meghalni ráérek még néhány napot. S felnéztem az égre. Nagy felhőjárás volt éppen, gyönyörű mozgalmas éjszaka. Pesten több a lehetőség, gondoltam. Hát, ha megsegít a jó Isten egyszer engem is. Találkozom valami jó öreg emberrel, az belenyúl a tárcájába, s odaadja nékem minden veszteségemet. Vagy hát, ha találok valami kis pénzt valahol, valami lépcsőn. Ne nevessünk ezen. Bár ha nagyot nevettem-e képzelgéseken magam is akkor, de nem őszintén. Ha őszinte lettem volna, meg kellett volna vallanom magamnak, hogy igenis hiszek-e badarságokban, mert nincs egyebem. Ezek már minden reménységem e világon. Nyakig vagyok úgyis az adósságban. Úszom, ahogy mondani szokás. Minden ellenem fordul. Tulajdon vérem, a gyerekeim sem olyanok irántam, mintha az enyémek volnának. A feleségem, a termésem, a jószágom. Hiszen nem vagyok én érzelgős ember, de amit dédelgetnék, egy így csikó, lám, Még az sem engedi magát szeretni. Elutasítja magától, s elmegy inkább a más virágra vigadni, jobb kezekbe. Hát jó, majd én is elmegyek oda, mondogattam magamnak. Megteszem nekik. S a feleségemre gondoltam, le nem írható keserűséggel. Én ilyenkor, ha bajban vagyok, nagy gavallér is vagyok rendesen. Hadd menjen a pénz, hadd dögöljön, gondolom magamban. Ferinek 100 pengőt adtam borravalóul, s aztán kézitáskámmal kocsiba ültem. Egy jó belvárosi szálló nevét mondtam be a kocsisnak, további vad képzelgéseknek adván oda magam, hogy mi minden járt az eszemben. Vadul kavarog az emberben ilyenkor minden, s elég abból annyi, hogy képes lettem volna bármire is, lopni, csalni, öreg nagynéniket kirabolni. Aztán siket csendek következtek megint. Az ember behúzódik ilyenkor a kocsi sarkába, igyekszik minél kisebb helyet elfoglalni a földön, s afelől képzeleg, hogy ő már voltaképpen nem is létezik, s kipróbálja magán, milyen is hát az a nem lét. A kocsi megállt velem a szálló előtt. A portás előállott, én kiszálltam, s aztán nyomban beszállottam újra vissza. Nem ide akarok, mondtam a portásnak. Nyilván azt hitték, a portás is, a kocsis is, hogy részeg vagyok, nem vagyok egész eszemen. Egy másik címet mondtam be a kocsisnak. Ez úgy történt, hogy hirtelen, mint valami megváltó világosság fény lett elém egy gondolat, hogy én a régi Emmánál veszek ma éjjel szállást. Hát ide mentem. Nem volt éppen társaság nála. Inkább szomorúnak látszott a hangulat. Gyérvirágítás mellett ült a szalomban egy fiatal hölgyel. Teáztak. Amellett nagyon cigarettázhattak. A szoba ugyanis teli volt füsttel. Meg is öregedett, mióta nem láttam. Nem is volt jól felöltözve éppen. Inkább rendetlennek vagy elhanyagoltnak látszott. Persze, még akkor is, mindig spórolt, ahol és amiben csak lehetett, pedig sok pénze volt már bizonyára. Az ismeretlen hölgy viszont, ahogy ezt akkori lélekállapotomban hamarjában megállapítani tudtam, jól is volt felöltözve, csinos is volt. Meghajoltam előtte. Emmánál nem volt kötelező a bemutatkozás, ha az ember nem akart. Ő is csak e szóval prezentált minket egymásnak. Penzióm egy barátja, egy régi barátnőm, mondotta, s mintha eközben szomorkás pillantást vedett volna a cigarettát tartó finom kéz felé. Morogtam valamit. A hölgy biccentett, és nem nyújtott kezet. Mi pedig Emmával kérésemre rögtön visszavonultunk. A tervem vele a következő volt, hogy rohamot intézek ellene, mint a betörők, hát ha sikerül. Adjon 20 000 pengőt kölcsön, de rögtön, s lehetőleg kedvező feltételek mellett. Még azt az ugyancsak gyalázatos mondani valómat is készen tartogattam számára, hogy hát épp elég pénzt hagytunk mi itt egykor nála, én meg a barátaim, ha ezt összeszámolnók és a többi. Mindebből azonban semmi sem lett. Emma tapasztalt asszony volt, és mozdulatokból, egy szemvillanásból is meg tudta ítélni, hányadán van valakivel. S bár én sosem kértem még tőle pénzt, úgy látszik a mozgásomon, vagy a sietségemen foghatott gyanút. Megelőzött tehát a legközönségesebben. Jaj, mondta, de kellene pénz, nem tud szerezni. Én belenéztem a szemébe, elmosolyodtam, s magamban ezt gondoltam rögtön. Ah, mit? Ne próbálkozzunk tovább. Ez elvégeztetett. Éppen erről van szó, mondtam neki. Jól kereshetem ma, ha ügyes. Eladó egy kis erdőm, de sürgősen. Öreg akáciás, 16 hold az egész. Nem tud rá vevőt? Ah, mondotta Emma rögtön. Én, és nevetett. Még mindig belenéztem a sötét szürke, minden tudó szemekbe, melyekből sohasem lehetett kiolvasni semmit. Akáciás? Kérdezte. Szerszámfa, tűzifa, folytatta bölcsen, hogy járatosságát kimutassa. Kitermelésre vagy egészen? Egészen, mondottam én nyilván a teljesség kedvéért, holott hiszen azon erdő régen volt már adva, s újbóli aladásáról tehát szó sem lehetett. Nem ismerek fakereskedőt, majd utána nézek, mondta még Emma unottan, hanyagul. Nem akar velünk vacsorázni? Fordított hirtelen a szón, és ásított. Még nem vacsoráztunk, elbeszélgettük az időt. Akkor hát jól élünk néhány napig a 7000-ből. Miért ne? Gondoltam én, amíg telik. Nem, Emma, mondtam neki. A Hungáriába megyek vacsorázni, és felálltam. Ej, ugyan, unszolt Emma maradásra. Ilyen lelkiállapotban oda. Milyen lelkiállapotban, Emma? Mit tudom én, mondta. Nem való most maga oda, folytatta, lesütvéne minden tudó szemeket. Hogyan maradjon velünk? Vidítson fel minket, biztatott. Úgy is, hogy rosszul telik az idő. Én vidítsak fel valakit, nevettem magamon. Majd felvidul, mondta Emma. Úgy labdázott ő az emberekkel, ahogy akart, s már csengetett is. Még egy terítéket, mondta a szobalánynak. Nincs jó vacsoránk, adta értésemre, de be kell érni vele. Van kirántott bornyúmáj, ez a hátrány, de van árticsókám hozzá, s keserű francia salátám, ez az előny. És csettintett hozzá, kacsintott is hozzá, valami magyarosan, talán a katonatisztek módján, mint aki finom pillanatokra készülődik. Mikor visszamentünk, az összes lámpa égett már a szalomban, s ama hölgy egy másik szobából épp szembe jött velünk, hogy benyitottunk. Jöttünkre megállt a csillár sokszínű tüzében, csak most vettem igazán szemügyre, s ő is engem úgy láttam. Szinte csettintettem magam is. Ilyen csinos vagy, gondoltam magamban. Mintha világos zöld hullám öntötte volna el alakját, úgy állt ott a fényben. Zöld ruha volt ugyanis rajta, s szerény ibolya csokor a keblén. És ehhez a szemei óriásiak voltak, mint a szilvák, s feketék. Ej, no, tréfálkoztam magammal, még ezt sem vettem azonnal észre. S újra meghajoltam tehát e hölgy előtt. És miután arra kértem, engedné meg, hogy én is velük vacsorázzam, egész hangosan és érthetően megmondtam végre nevemet is, jó történelmi nevemet, amire a hölgy újra bólintott, s végre kezet is nyújtott, bár még akkor is igen óvatosan. Nem bízta rám egészen a kezét. Megyek, nézek a vacsora után, mondotta nekünk Emma. Menjen, menjen, buzdítottam én. Azzal egyedül maradtunk ott, én meg az idegen hölgy. Először is a szemébe néztem minden esetre. Ezt állta. A szeme, mondom, gyönyörű volt. Lankadtan csillogott, fáradt fénnyel, s ezt is szeretem. De nem csak a szeme csillogott így. Az egész alakon mindenütt fényecskék mutatták itt-ott magukat, a sejmén, a fogain, s főként a haján, amely szintén fekete volt, lágy fekete. Az a fajta, amelynek talán nem is a felületéről, hanem hullámos mélyéről jön elő a csillogás. S alakja is finom volt, a ruhája pedig egész rendkívüli. Valami remekül volt odavetve rá, mintha hirtelen borították volna be vele, s itt-ott fodrocskák rajta, redők, holmi nagyvirági fércelésnek látszott, remek és szemtelen fércelésnek, s ezt is szeretem. Magának élő, mint a hattyú, ezt meg sem közelíted, állapítottam meg róla az első pillanatok után, Isten tudja miért, valahogy így hatott rám. Próbáljuk ki azonban, igaz-e, mondottam magamnak. Mindig ilyen későn szokott vacsorázni, nagyságos asszony. Tettem fel az első bárgyú kérdést, próbakép. Lássuk, mit felel erre. Halljuk a hangodat is, mondottam magamban neki. Nehéz dolog ugyanis az első szavakat megtalálni. Ehhez még a hosszú gyakorlat se segít. Boldogult ifjú koromban ezt úgy csináltam, hogy rendesen mindegyiktől ugyanazt kérdeztem. Nem Gyöngyikének vagy Anikónak hívják önt, nagyságos asszony? Abban a reményben, hogy ebből majd csak adódik valami. Ha más nem, azt kérdezi tőlem, miért gondolom ezt. S már akkor tudom is, hányadán vagyunk. Már a hang is eligazít, s megindulhat a szekér. Ám itt a dolog mégsem látszott olyan egyszerűnek. Már a válasza sem olyan volt. Figyelmesen nézett előbb nagy várakozó szemeivel. Nem, mondotta csendesen. Én a rendet szeretem. Csak ennyit felelt. S a mozdulatai lassúak voltak. A hangja mély. Helyjel kínált meg maga mellett. A rendet? Igen? Lelkendeztem azonnal. Akkor hát ez a mai nap nem, de kivétel, hogy ilyen későn tetszik vacsorázni. Tettem fel az újabb bárgyú kérdést. Igen, az, felelte épp oly szelíd figyelemmel. Majd a ma zöld fodrocskákkal kezdett bíbelődni. S még ezekkel bíbelődött, igen meghitten, igen barátságosan, valamint az anyatán a gyerekeivel, a szemét is néhány pillanatra lesütötte. Hó, ez csal, kezdtem el akkor ujjongani magamban, s még a szívem is megdobbant a meglepetéstől. A lesütött szemek szemhéjak mögül ugyanis titkos nevetés csillant elő. Ez titokban nevet, talán ki nevet, vagyis mégsem az a kényes hattyú. Nagyon csillogott rejtekében az a lesütött két szem. Ez kivételes nap tehát, állapítottam meg újra, legudvariasabb mosolyommal. Valóban kivételes ez nekem is, tettem hozzá. Nem csak azért, mert önnel itt együtt ülök, hanem mert minden pénzemet elkártyáztam, nagyságos asszony, mondottam neki halkan, nagyon melegen. És nincs is kedvem többé hazamenni, súgtam a haja felé. A hajának olyan illata volt, mint a teának, s ezt az illatot is nagyon szeretem. S alig, hogy ezt kimondtam, már is hívtak minket a vacsorához. Nem tudom, miért mondtam ezt el neki, miért tettem. Ilyesmi sem történt még meg velem, sem ezelőtt, sem ezután. Éreztem is, hogy legjobb volna tehát, ha már ezeket kimondtam, innen elmenekülni. Ehelyett azt cselekedtem, hogy felhívtam telefonon a kaszinót. Azt mondtam magamnak dacosan. Én éjfél utáni vacsorákat is régen ettem már, s ha már olyat eszem, stán az utolsót. Egy szóval pezsgőt hozattam hamar, továbbá jó cigarettákat, s egy jégbe hűtött üvegházi dinnyét, finom kantalupot. Mindezt örömmel fogadta, szívesen és vidoran, ahogy illik. Ugyanúgy tettem volna magam is a helyében, s arcán a mondottaknak nem volt semmi nyoma. Mint látszott, elnyelte titkomat nyomtalanul. Úgy vette, ahogy illik, hogy egy bolond pillanatomban elszaladt velem a szám. Nagyon megszerettem ezért, s én, ha szeretek valakit, megbolondulni érte. Ez az első gondolatom. S minthogy azt vettem rajta észre, hogy paraszti mi voltomat mosolyogja legszívesebben. Hajrá tehát, hadd mosolyogjon, gondoltam magamban. Ne vessen ki akár. Előszedtem minden paraszti tudományom. Az istállókról kezdtem el mesélni neki. Földről, tehenekről. Emma jelenlétével pedig semmit se törődtem. A haja szép, a keze keskeny, de legszebb a szája, állapítottam meg. Megtépett száj. A szája nagyon puha volt. S a beszéde lankadt és lassú, mint a szemei fénye olyan, olykor szinte susogó. Nagyon figyeltem, ha néha szólt, s hagytam, hadd üljön meg ez a hang az idegeimen. S titokban viszont egy kicsit oda is hajoltam a forró arca felé, hogy a haja illatát is érezhessem néha. Hadd csenjek el itt-ott valamit. S eközben egyre beszéltem. Elmeséltem neki, hogy elhullott egy csikóm. Azt is állítottam, hogy én senkit sem szeretek, csak az állatokat. Elmondtam neki, hogy nyilván olyan vagyok ebben is, mint az apám volt, akihez, mint sovány kamasz, egyszer benyitottam az irodába. Szerete engem, édesapám? Kérdeztem az öreg úrtól. Sok bajom volt akkoriban még magammal. Festő is szerettem volna lenni, ford bennem a világ. Isten tudja, honnan vettem a bátorságot mindezekhez. S az öreg úr bámulatos kép meg sem haragudott e szavaimért. Megvesztél? Kérdezte tőlem. Menj a fenébe, én senkit se szeretek, csak magamat, kiáltotta utánam. Majd elmondtam neki azt is, milyen hanyag vagyok én. Én bizony hanyag ember vagyok, nagyságos asszony, esedeztem előtte. Az is, mint az apám. A kommun után például likvidálhattam volna, mármint a fölösleges dolgaimat értem ez alatt. De likvidálni? Ahhoz erő kell. Hagytam. Inkább fizettem Pesten a drága fegbért. Túl sok gépen volt ugyanis akkoriban. A gépek megértek mai pénzben 10 000 pengőt. Én meg 8 évig fizettem azokért évi 1200 pengőbért. Most számítsuk ezt ki, és így tovább. Az emberek megcsalnak, kirabolnak, tudom is, mindent tudok, haragszom is érte. Csak hogy az én haragom elpárolog, nincsen annak nagyságos asszonyom semmi ereje. S bambán, szomorúan odafordultam feléje. Nagyot nevetett, belelángolván a szemeimbe. Ki nevet? Kérdeztem tőle. Nagyon ki nevet? Erre megint lesütötte a szemeit, a szívem is majd elállt. Elkezdődött megint a bűvös játék, a csillogás a szemhéjak alatt. Mit jelentsen ez, hogy hív talán? Kérdeztem erre magamtól, s az egész testem szinte megremegett belé. S én mégis elengedtem őt mindezek után. Menjen, ha menni akar, hadd repüljön el mellőlem minden öröm. Egy percben ugyanis rám szakadt megint a nyomorúság. Nyilván amiatt is, mert a sok beszédtől úgy éreztem már magam, mint aki a lelkét is kiadta magából. Beállt bennem az üresség, a csömör, meguntam magamat. És ez az a pillanat, mikor okvetlen ránk tör a baj, mármint akiben van. De túl könnyen búcsúzott is el. Meg voltam sértve. Fáradt vagyok, megbocsát, holnap utazom, mondotta, enyhén, lassan, alig észrevehetően nyújtóztatva gyönyörű derekát. Nyilván ő is megelégelte már a fecsegésem, gondoltam szomorún. Mit csináljak? Ott álltam egy ideig, sóhajtottam is, majd pedig lehajtva fejemet azt gondoltam, megpróbálunk még valamit. És éppen azon pillanatban, mikor elhallgatott, így beszéltem magam elé. Jó lett volna pedig szeretni, mondottam a cipőm felé. Kimondottam, lesz, ami lesz. Tudomásul venni úgy sem muszáj. Nem is tette, meg sem occant, nem adott semmi jelet. Emma is éppen krákogott, elmúlott hát a szó. Én pedig nyomban ezután meghajoltam előtte. Kezet csókoltam neki, igen alázatosan. Nem is engedtem el azonnal a kezét. Belenéztem még egyszer a szemeibe, s azzal Isten hozzád. Ha így el tud menni, mégis itt hágy. Hát nem szerelmes belém, szép kisasszony. Bohóca voltam, minden hiába van. Szerettem volna most tőle is megkérdezni, mint mindazoktól, akik így szakadtak el mellőlem, fittyet hányva minden buzgóságomnak, könnyű nevetéssel. Megállapodtunk ugyan, hogy másnap még találkozunk, ha pontos leszek a reggelinél, de már ebben nem volt bizakodásom. Mi lesz holnap, gondoltam én. S hogy el ne feledjem, még Emma is félrehívott, s a lelkemre beszélt, hogy mégse adjam el azt a bizonyos erdőt, majd fel is ajánlott valami módon valami pénzt. Nem kell, mondottam neki dühösen. Még ilyen jajmadár sem voltam világéletemben, gondoltam egész neki keseredve. Menjen, Emma, hagyjon, förmettem rá. Maga bolond most, holnap beszélünk a dologról, felelte ő, és ott hagyott. És ahogy elmentek, röviddel azután történt velem valami. Egy eddig soha nem tapasztalt változás ment végbe egész valomban. Hogy is jellemezzem? Mintha most ébrednék csak rá, mit vesztettem el. Vagyis most nyílnának csak ki igazán a szemeim. Hát, ilyen esztelen ember vagyok én, hogy ezt az asszonyt így elereztem. Hát láttam én már ilyet valaha, és most mi marad újra? A halállal fogok viaskodni megint? Efféléket gondoltam előbb. És nekiállok panaszkodni ennek a virágnak. Tehenekről beszélek egy ilyen angyal előtt. Ó, de ormótlan dolog ez is. És mondom, csak most kezdte meg bennem igazi életét mindaz, amit láttam. Főként a ma bűvös lassúsága járt folyton az eszemben. A puhasága, A mozdulatai csendje. Az a lassúsága például, amellyel poharát emelte fel a szája felé. De mit részletezzem? Borzongások futottak át rajtam. Igézett ez. Éreztem. Szédülés környékezett a szavaitól, a susogásától. Majd megőrített a hirtelen hőség, szomorú vágy. Olyan esengés fogott el utána, amilyet alig ismertem már, hiszen az effélét bizonyos koron túl el is feledi, el is temeti magában az ember. Eloltottam az összes villanyokat, s a sötétben botorkáltam előre a folyosón. Lesz, ami lesz. Betörök hozzá, határoztam el. Nem bánom én, betörök. Gazember vagyok, legyek az, lihegtem magam elé. S mindeközben egyfajta vad áradozás indult meg, kezdett el hömpölyögni bennem vége láthatatlanul. Régen ismerem ezt magamban. Ez az a féktelenség, melynek gátja nincs. Mintha berúgtam volna egész életemre valahol. A szája. Csak ilyeneket mondtam magamnak folyton, betegen, s az ajtók körül kaparáztam. Mit is csinálok? Hisz azt se tudom, hol a szobája. Szédelegtem. Most megint kicsit odalapultam a falhoz. Betörő, mondottam magamnak újra. Betörő. De már nem is tudom pontosan, hogy volt. Annyi bizonyos, hogy akkor történt meg velem életemben először, hogy a teremtő vagy a sors oly kegyes volt irántam, s nem mást, hanem azt és azonnal juttatta nekem, amiért nála könyörögtem. És ez volt az első és egyetlen olyan pillanatom is, hogy majdnem elájultam az örömtől. Az eszméletem kicsit elhomályosult, ez bizonyos. Az történt ugyanis, hogy egy hang susogni kezdett a közelemben. Ne ijedjen meg, én vagyok az, hallatszott a susogás, s rögtön utána átöleltek a sötétben.